Köszönjük, Uram, hogy semmi nem választ el a te szeretetettől minket. Köszönjük, Uram, hogy a te szeretetet az égig ér, a hűséged a fellegekig, Uram. Köszönjük, hogy jót terveztél az életünk felől, Uram. Kérlek, Jézus, áldj meg minket, Uram. Tedd ránk a te kezedet, Uram. Vezess a tekinteteddel. Kérlek, szólj hozzánk az igéd által. Szeretnénk, Uram, úgy járni az életben, ami neked tetsző. Úgy szeretnénk élni, ami a te örömödre van, Uram. Kérlek, formáld az életünket, Jézus. Köszönjük, Uram, hogy amikor a te igéd elindul az életünkben, akkor mi nem maradunk ugyanazok az emberek. Szeretnénk elváltozni, Uram. És kérlek, Uram, arra is, hogy újítsd meg a víziónkat, Uram, ha kell. Emlékeztess régi ígéreteidre, Uram, amit nekünk adtál. Szeretnénk, Isten, megmaradni azon a keskeny úton, amire elhívtál, hogy járjunk, Uram. Köszönjük valóban, hogy az utolsó időkben élünk, és hamarosan meglátunk téged a szemünkkel. Így nagyon várjuk azt a pillanatot, Uram. És kérlek, add, hogy ez a várakozás, ez a reménység, ez a szívünkbe égjen már most. Hogy minden napunkat, minden hetünket, hónapunkat, évünket annak fényében éljük, hogy eléd fogunk állni. Szeretnénk hűségesek lenni, Isten. Szeretnénk jól megfutni az előttünk lévő pályát. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Még a kegyen szívem örül, Jézus hozzám rajtam megkönyörül. Kinyújtott a karját, felédem felemel, amíg élek, azt a percet nem feledem. Itt áll az ajtó, ma is bejöhetek, trónteremben várnak nekem ott a helyem. Jézus mellett élni, ez a legjobb dolog. Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok, és vele tapsol, és táncol a menny. Jézus győzelméről égek új éneket, és vele tapsol, és táncol a menny. A bárány dicsőségét hirdetem. Teremben várnak nekem ott a helyem. Jézus mellett élni, ez a legjobb dolog. Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok, és ellen tapsol, és táncol a menny. Jézus őzelméről zengek új éneket, ez ellen tapsol, és táncol a menny. Az minden dicsőségét téged. Te lelkem menedéket, mert akarnak szárnyaid. Uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Minden ígéretedben bízom lelkem. Ha egyengülnék benned úgy, reményt találsz szívem. Amit elvizelek, lelkem részévé válik tervednek. Nézlek a keresztfán, ahogy minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. Lógybog léleted, fokasz dicsőséged, kiemel a mélységből, hiszen áldlak téged. Nekem menedéke, betakarnak szárnyaid, uram, szeretlek téged, dicsérlek örökké. Tűnök életed, fokasz dicsőséged, tagarát a mélységből, lak téged. Nekem menedéken, mert akarnak szárnyaid, dicséretlek téged, dicsérlek örökké, dicsérlek örökké.
Köszönöm.
Isten hozott titeket. Krónikák könyve, második rész, 19. fejezet. 2 Krónika 19. Elkezdtük Josáfát életének a tanulmányozását, aki Izrael két országra szakadása után Júda királya lett, ugye Dávid utóda, és az egyik legjobb király Júdában. Múltkor láttuk, hogy mennyire hűségesen járt Isten útjaim, és az ő élettörténetét folytatjuk itt a 19. fejezetben. Olvasom nektek az első verset. Josáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza Jeruzsálemi palotájába. Hogyha nem voltál itt múlt héten, akkor kicsit furcsa hangzik neked most ez a mondat. Mi történt? Josáfát, ugye Isten útján járó júdai király, egy ostoba döntést hozott, hogy Ahábbal, Izrael királyával együtt ment háborúba. Ezt megelőzte az a történet, amit itt olvastunk a 18. fejezetben, hogy megkérdezték Isten profétáit, legalábbis Aháb a sajátjait, akik egyáltalán nem Isten üzenetét hozták, de aztán megkérdezték azt az igaz profétát, akit Mihályahu néven ismertünk meg, és ő mondta, hogy nem, ez a csata van, ez egy veszett fejszenyele, és Aháb, neked véged lesz itt, és az országodnak is. És valamilyen oknál fogva ezt így nem tudom, hogy lehet, ezek után is Josafát elment a háborúba a Ahab mellett. A legfőbb oka ennek az volt, ugye, hogy ők családi kötelékben voltak. Na itt követte el igazából Josafát a nagy hibát, hogy összekapcsolta az életét Ahabbal ilyen családi kötelékben. Összeházasodott egy nővel, akivel sose kellett volna. És ott találja magát egy csatában, ami egy vesztes csata. Fölöltözik ő a királyi ruhájába, Aháb pedig megbeszéli Josáfáttal, hogy ő egy rejtek ruhába fog öltözni, hogy az ellenség ne találjon rá. Hát így tiszta ostoba döntés. És az arámok egyenesen mennek Izrael királyára, de azt gondolják Josáfátról, hogy ő az, és mindenestül támadnak rá. Josáfát meg kiáltozni kell az Istenhez, hogy Uram, ments meg, és elfordítja az arámokat Isten Josáfáttól, akik nem tudják, hogy ki az igazi király. És Arám ott van ugye Aháb a hadseregben, de rejtek ruhában, és azt olvassuk a történetben, hogy egy kósza nyilvessző, véletlenül az egyik katona elő egy nyilvesszőt így vaktába, és Ahábot eltalálja a páncélja szélén, a szíjaknál. Annál a pici résnél, ahol szinte nulla esélye volt, hogy valami betalál, és ez a nyilvessző egyenesen halálra sebezte Ahábot. Elvérzett a harcintéren. Josáfát, akinek meg kellett volna halni a ostobasága miatt, Isten megóvta őt, mert segítségül hívta az Úr nevét. Aháb meg, aki mesterkedett és fondorlatoskodott, ő meg egy kószanyűvesző, amit Isten vitt oda a célpontba, az ott végzett vele. Isten jósága az, hogy ez a király még él. Ezért most már máshogy hangzik, és már értetek ezt a verset. Josáfát, Júda királya pedig sértetlenül tért vissza Jeruzsálemi palotájába. És így folytatjuk. Ekkor elébe ment Jehú látnok, Hanáni fia, és ezt mondta Josáfát királynak. A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned. Ezért szállt rád az Úr haragja. Bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Istent. Isten küld egy prófétát Josáfáthoz, aki megfeddi őt. Ő Jehú a látnok. És azt olvassuk erről a Jehuról, hogy ő Hanáni fia volt. Ez a Hanáni is proféta volt. Hogyha így követed a 2 Krónika történetét, nem olyan rég találkoztunk Hanánival. Ő egy nagyon bátor proféta volt. Ő volt az, aki odament Josáfát apjához, amikor Ászá, ez az ember volt a király, és megfedte őt Isten üzenetével. Ez egy elég bátor dolog odaállni egy király elé, így egyszer magad, és azt mondani, hogy Isten üzenetét hozom, és hé, király, nem vagy rendben. És Hanáni ezt megtette. És ennek a bátor férfinek a fia, most Jehú tesz hasonló dolgot, Isten üzenetével, egy feddő üzenettel odáll a király elé. Josáfát, miért tetted ezt, hogy az Úr ellenségével szövetkeztél? Miért kellett segítened az Úr ellenségeit? Bátor ember. Mi volt a probléma Josáfáttal? Nagyon szerette Istent Josáfát, ezzel semmi probléma nem volt. Csak az volt a probléma, hogy buta módon ragaszkodott olyan emberekhez is, akik nem Isten útján jártak. Valami rossz módon mutatta ki a szeretetét például Aháb felé, azzal, hogy együtt ment el vele a csatába. És azt mondja Istennek, hogy a bűnös kellett segítened Josáfát. Jósáfát szerette Istent, és ragaszkodott hozzá, de túlságosan ragaszkodott olyan dolgokhoz, amiket Isten megvetett. Amikor valaki Istenhez ragaszkodik, hogyha minket Isten arra hív, hogy közeledjünk hozzá, ez bizony azzal jár, hogy bizonyos dolgoktól távolodnunk kell. Ez együtt jár az a kettő, hogyha én ragaszkodni akarok Istenhez, akkor bizonyos dolgokat el kell engednem. Hogyha én szeretném, hogy Istenhez közeledjek, akkor azok a dolgok, amiket ő gyűlöl, aminek semmi helye nincs az életemben, azoktól távolodnom kell. A kettő nem megy, hogy én közeledek Istenhez, de még mindig ragaszkodom azokhoz a dolgokhoz. Ezt kellett megérteni a Jósáfátnak is, és ez lehet, hogy bizonyos helyeket jelent, hogy bizonyos helyekre Isten embere már nem megy, ahova korábban ment. Lehet, hogy fizikai helyek. Lehet, hogy ez bizonyos kapcsolatokat jelent, hogy bizonyos kapcsolatokat le kell építenie. Ez lehet üzleti kapcsolat, lehet szerződés, dolgok, amik nem kedvesek Isten előtt. És ha én szeretnék közeledni Istenhez, akkor ezektől távolodnom kell. Van egy lista a példabeszédek könyvében azokról a dolgokról, amiket Isten gyűlöl. És azt mondja a Biblia, hogy ha valaki féli az Istent, akkor gyűlöli a rosszat, gyűlöli a gonoszt. Hát Isten engem is arra hív, meg mindnyájunkat, hogy ami neki nem kedves, azoktól távolodjunk. És Jósáfátot is erre hívta, hogy figyelj, ez az Aháb, ez nem jó társaság neked. Tarts távol magad tőle. Isten arra hív, hogy szeressük az ellenségeinket. Tehát szeressük azokat, akik bűnös életet élnek, mint ahogy mi is úgy éltünk, sőt most is csak Isten kegyelme miatt állunk igazságban. De nem arra hív minket, hogy kössünk velük szövetséget, hogy legyünk velük fele másikában. És ezt kellett Jósáfátnak megérteni, hogy tartson távolságot. Azt mondja a 97. Zsoltár, hogy ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. És azt mondja itt még Hanáni neki, hogy nézzétek meg a 3. versben, bár volt benned valami jó is, mert kiirtottad az országból a szent fákat, és álhatatos szívvel kerested az Istent. Ebbe a fedésbe be volt építve egy bátorítás is. Azt mondta Jósáfátnak Isten, hogy hát látom a szívedet, hogy ragaszkodsz hozzám, és kiirtottad azokat a szent fákat, amiken bálványáldozatot mutattak be. Megmutatott Isten az életében egy területet, ahol ezt jól csinálta. Ahol ezektől a dolgoktól távol tartotta magát. Hanáni, megdicsélek, vagy Jósáfát, megdicsélek, itt jól csináltad. Na, ezt alkalmazd a többi területre is. És nézzétek meg Jósáfát válaszát. Ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt, de újra meg újra kiment a nép közé, Bersebától fogva egészen Efraim hegyvidékéig, és megtérítette őket őseik istenéhez, az Úrhoz. Itt több dolog van, amire oda kell figyelnünk. Az egyik azt mondja itt a vers elején, hogy ezután Jósáfát Jeruzsálemben maradt. Ez nem azt jelenti, hogy sosem hagyta el Jeruzsálemet, hanem pont azt, amivel kapcsolatban Isten figyelmeztette. Hogy nem ment át többet az északi királyságba. Nem ment át többet Ahábhoz. Hanem ott maradt azon a területen, amit Isten kijelölt neki. Engedelmes volt. Isten megfedte, figyelmeztette, és azt mondta Jósáfát, hogy Isten, rendben van, értem, amit mondasz, megteszem. Távol tartotta magát a bajtól. Vannak olyan kísértések, meg olyan próbák, amik ellen úgy tudjuk legjobban felvenni a küzdelmet, hogyha nem megyünk oda, ahol azok érnek minket. Emlékeztek Józsefre, amikor Potifár felesége megragadta őt, hogy gyere és hálj velem. Hát mit csinált József? Futásnak eredt. Elment arról a helyről, ahol az a kísértés érte. Vannak kísértések, amikkel ez nem működik, tehát nem lehet előlük elfutni. De vannak olyanok, amikkel viszont lehet így elbánni, hogy nem megyek arra a helyre, ahol az a kísértés ér engem. Nekem nagyon tetszik az, amit itt, ami Jósáfáttal történik. Isten mondja, hogy fiam Jósáfát, ne menj át oda. De Istennél mindig a tiltások mellett, amikor azt mondja valamire, hogy ezt ne tedd, Tamás, oda ne menj, mindig van egy jobb alternatíva. Isten nem csak úgy vezet minket, hogy na, az nem szabad, az sem szabad, ahhoz ne nyúj, hanem mindig ad mellé egy alternatívát, ami jobb annál. És azt mondja itt az ige, hogy Jósáfát nem ment ugye át az északi királysághoz, de újra és újra kiment a nép közé, és odafordította a nép szívét Istenhez. Hát Isten sokkal jobbat szánt Jósáfátnak, mint hogy átjárjon Ahábhoz. Menj a saját népedhez, és térítsd őket Isten útjára. Nekem annyira tetszik ez Istenben. És azt mondja Jósáfátról, hogy újra és újra kiment. Kiment a saját népéhez, mint egy Mátyás király. Kiment a saját népéhez, és beszélt nekik Istenről, hogy visszafordítsa a nép szívét Istenhez. Emlékeztek, hogy erről beszéltünk múlt alkalommal? Hogy Jósáfát 16 embert kiválasztott, lévitákat, papokat, hercegeket, és kiküldte őket a nép közé, hogy hirdessék Isten igéjét nekik. 16 embert, és mondhatnánk, hogy mit 16 ember, mi az a 16 ember? De mégis a következő vers arról tett tanúbizonyságot, hogy Isten annyira megerősítette a nemzetet, hogy a környező népek féltek megtámadni Júdát. Na, ilyen ereje volt annak a 16 embert tettének, hogy Isten igéjét vitték a népnek. És most maga Josáfát megy és viszi Isten igéjét. Személyesen részt akar venni abban, amit Isten végez. Ilyen, ennek nincs még egy példája az Ószövetségben. Tehát egy király, vagy egy csoport így menne ki, és tanítaná a népet Isten igéről. Tudod, hol találkozunk ezzel az igében? Jézusnál. Ő az egyetlen párhuzam talán, meg Pál apostol, aki ezt tette. Szóval ez valami egészen forradalmi, amit Josafát csinál. Királyként nyakába veszi az országot, és hirdeti Isten igéjét az embereknek. És azt látjuk, hogy Josafát, amikor Isten megfedte őt, akkor mélyebbre akart menni az Istennel való kapcsolatában. Tudod, hogy rengeteget elárul egy emberről, hogy hogyan reagál arra, amikor megfeddik. Nagyon sokat elárul a szívünkről az, hogyha valaki megfed minket, kritikával illet, és mindegy az, hogy milyen hangnemben, most ezt általában arra szoktunk hivatkozni, hogy lehet, hogy igaza volt, de ahogy mondta, az mindegy, most figyelj, tekintsünk el a stílustól. Nagyon sokat elárul egy emberről, hogy egy feddése hogyan reagál. És Josáfát Istenhez akar közeledni. Amikor Isten megfedi, azt mondja, hogy jó, én mélyebbre megyek az én kapcsolatommal vele. A Tesszalonika levélben van ez, amikor Pál írja az első Tesszalonika belieknek, az egy tök jó gyüli volt. Isten útján jártak, hitben jártak, szeretetben, de azt írja nekik Pál, hogy figyeljetek, igyekezzetek, hogy mélyebbre mehessetek a szentségben, hogy növekedjetek az egymás iránti szeretetben. Én tudom, hogy gyakoroljátok ezt, de menjetek mélyebbre. Válasszátok azt, hogy még szentebb életet éltek. Ez annyira kihívás minnyájunknak is, hogy ne álljunk meg egy ponton az életünkben, hanem azt mondjuk, azt a kihívást elfogadjuk, hogy menjünk mélyebbre a szentségben. Akarjunk még jobban hasonlítani Jézusra. És Josáfát is ezt az utat választja. Nézd, hogy mit tesz, 5. vers. Bírákat nevezett ki az országban, Júda minden megerősített városában, városról városra, és ezt mondta a bíráknak. Nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az Úr megbízásából ítélkeztek, és ő lesz veletek az ítélethozatalban. Most ezért rettegjetek az Úrtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk az Úr nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását. Jeruzsálemben is nevezett ki Josáfát lévitákat, papokat és izraeli családfőket az Úrra tartozó ügyeknek, a jeruzsálemi lakosok pöreinek az intézésére. Mit csinál Josáfát? Megreformálja a bírák működését Júdában. Kinevez olyan embereket, akik minden városban tevékenykednek. Nézzétek meg, azt mondja, hogy a nagyobb városokban kinevezett bírákat, akik az Úr megbízásából ítélkeztek. Ők nem Josáfát megbízásából végezték a dolgokat, hanem Isten megbízásából. És azt mondta, hogy úgy döntsetek, hogy az Isten előtt megállja a helyét. Ne embereknek akarjatok tetszeni, hanem Istennek. Nagyon tetszik nekem, ahogy ezeket az embereket kinevezi, tudod? Mert a saját értékrendét árulja el az, ahogy átadja ezt a megbízást nekik. Én azt gondolom, hogy ő is így gondolkodott. Ő tudta, hogy nem emberek tették a trónra Júdában, hanem Isten. És neki nem embereknek kell megfelelnie, hanem Istennek. Én remélem, hogy a saját életedben is látod ezt a helyet, te nem egy trónt kaptál, de kaptál egy elhívást, amit nem emberektől kaptál. Nem emberek hívtak el téged, hogy legyél hívő, vagy legyél abban a szolgálatban, amiben vagy. Vagy nem emberektől kaptad a lelki ajándékaidat, hanem Istentől. És Isten arra hív, hogy ne embereknek akarj tetszeni, hanem Istennek. Pál apostol mondja azt, hogy ha én még mindig embereknek akarnék tetszeni, akkor nem szolgálhatnám Istent. Nem lennék Isten szolgája. Nagyon magasra tette a mércét náluk, és ez egy jó mérce. Ő is e szerint élt. És így folytatja az a rész. Ez parancsolta nekik, így járjatok el az Úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel. Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre, parancsolatra, rendelkezésre vagy ítélkezésre vonatkozólag, figyelmeztessétek őket, hogy vétkessé ne váljanak az Úr előtt. És az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek. Az Úrra tartozó minden dologban Amarjáhú pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zebadjáhú, Ismáél fia, a Júda házából való fejedelem. Mint hivatalnokok a léviták állnak rendelkezésetekre. Működjetek bátran, az Úr pedig legyen a jókkal. Ez a rész, ugye emlékeztek, a Krónikák könyve, az a fogságból hazatérő népnek íródott. 70 év fogság után Izrael hazatért a saját földjére, és akkor íródott ez a könyv. A történetek sokban átfednek az első és második királyok könyvével, ugyanezt az időszakot ölelik fel, de egész más a beszámoló itt. Például ez a történet, ez csak itt van. Az első két királyok könyvében ilyet nem találunk. Miért? Azért, mert a fogságból hazatérő népnek kellett látni azt, hogy hogy működhet egy nemzet Isten szíve szerint. Hogy milyen embereket tegyenek a vezető helyekre. Hogy azok milyen szempontok alapján döntsenek. Ahhoz, hogy az ország Isten útján menjen. Ezt nekik írta le az, aki a Krónikák könyvét írta. Ez volt a példa számukra. És nagyon tetszik, amit a végén mond. Azt mondja, hogy működjetek bátran, az Úr pedig legyen a jókkal. Érdekes kifejezés, nem úgy megakad az ember figyelme rajta. Működjetek bátran. Szolgáljatok bátran. Én azt gondolom, hogy pontosan erre volt szükségük, és pontosan erre van nekünk is szükségünk. Amennyire aktuális volt ez akkor a fogságból hazatérőknek, ugyanannyira fontos ez nekünk, neked és nekem. Hogy Istent tegyék előre. Ez a világ, amiben élünk, néha reméljük, hogy jobb lesz, de rossz hírem van, nem lesz jobb. Mennyire aktuális ugyanez a hívás, hogy mi éljünk bátran. Mi nem úgy élünk hívőként, most már nem leszünk többségben, elhiszed ezt nekem? Nem leszünk úgy hívők, hogy Magyarország 90%-a újjászületett hívő. Én nagyon remélem, de egyelőre nem ez van. Egyelőre kisebbségben vagyunk. Újjászületett hívőként egy ilyen országban, ami állítólag keresztény. És nekünk bátran kell élnünk az Úrért. Első helyre tenni az Urat. Ahogy itt hívja Isten ezeket a bírákat, hogy figyeljetek, oda teszlek ebbe a városba, lehet, hogy a városban nem félik Istent, de te Istent képviseld ott. Ilyen ember volt Mihály Jehu, ilyen ember volt Hanáni, ilyen ember volt ez a Jehu látnok, akiről az előbb beszéltem, ilyen ember volt Josáfát király, és erre bátorította azokat, akiket kinevezett. És szerintem erre bátorít Isten minket is. Működjetek bátran, éljetek Istennek bátran. Annyira aktuális ez szerintem. Viszont én tudom, hogy alapból egyikünk sem az a, ide nekem az oroszlánt is típusú ember. Nem vagyunk feltétlenül magunktól ilyen bátrak. Emlékeztek az Abcselben, amikor beszámol arról az időszakról az apostolok cselekedetei, amikor Jézus már felemeltetett a mennybe, és várták a Szentlélek kijáradását. Azt mondja az ige ott, hogy a tanítványok bezárkóztak a felső szobában, mert féltek a zsidóktól. A nagy apostolok. 120-an voltak, még azt sem mondhatnánk, hogy egy ilyen maroknyi csapat. 120-an voltak, de féltek. Féltek. Nem voltak bátrak. De eljött 10 nappal később a megígért Szentlélek. És akkor minden megváltozott. Ezek a félénk tanítványok kinyitották az ajtót, kimentek, és elkezdték bátran hirdetni Isten igéjét. Mintha más emberek lettek volna. Bátorságot kaptak Istentől. És pár fejezettel később olvassuk Péterről és Jánosról, hogy a farizeusok meg voltak döbbenve rajtuk, hogy kik ezek a tanulatlan emberek, akik ilyen bátran szólnak. És felismerték róluk, hogy Jézussal voltak. Én azt gondolom, hogy nekünk is a Szentlélek kell, hogy bátrak legyünk. Ezzel az ígérettel jött el a Szentlélek, hogy erőt kaptok, hogy tanúim legyetek. Ebben benne van az is, hogy bátorságot kapunk. Eszembe jutott Dániel és a barátai, Sadrak, Mésak és Abédnego, amikor a Babilónia királya építette egy hatalmas aranyszobrot, és azt mondta, hogy ha valaki nem hajol meg az aranyszobor előtt, annak meg kell halnia. Bedobják a tüzes kemencébe. És ott volt Sadrak, Mésak és Abédnego, és ők nemet mondtak a királynak. Nagyon tisztelettel, de bátran beszéltek, és azt mondták, hogy király, nekünk olyan Istenünk van, aki ki tud menteni minket a te kezedből. De ha nem tenné, akkor sem borulunk le. Tisztelettel, de nagyon bátran beszéltek. Bennem alapból ilyen nincs. Nem tudom, hogy vagy te ezzel, de nekem kell, hogy a Szentlélek ezt a bátorságot megadja. Amikor Péter kiszabadult a börtönből, emlékeztek? Akkor visszament az övéihez, ők végül rájöttek, hogy Isten tényleg kiszabadította Péter, és együtt imádkoztak. És azt imádkozták, nagyon megmaradt bennem, hogy Uram, adj nekünk bátorságot, hogy hirdethessük az igédet. Nem azt mondták, hogy Uram, távolítsd el a fenyegetést, öld meg ezeket az embereket, akik ellenünk vannak. Nem! Uram, a sok fenyegetés és veszély közepette, Uram, adj nekünk bátorságot, hogy hirdessük az igédet. Mi sokszor a bajok ellen imádkozunk, pedig lehet, hogy a bátorságért kéne. Na, 20. fejezet, még ezt megnézzük. Első két vers. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Josáfát ellen a moábiak és az ammóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Josáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene, Edom felől, és már Hacecón Támárban, azaz Engédiben vannak, megijedt Josáfát, és az urat kezdte keresni. Megtámadják Júdát, méghozzá nagyon komoly haderővel. Több nemzet összefog, a moábiak, az ammóniak és ez a meúniak, tehát három nép, és kérdezhetnénk, hogy jaj, Uram, de hát miért pont most? Hát Josáfát eddig is veled járt, most végképp minden Isten útján akar vezetni, megerősödnek az Úrban, és erre jön a támadás. Észrevetted már, hogy a támadás leginkább akkor jön, amikor jó irányba megyünk? Mert ha nem lennénk jó irányba, akkor minek fárasztaná magát az ördög azzal, hogy támad minket? Pont arról szól a támadás, hogy letérítsen minket arról az útról. Josáfát jó irányba megy. Na, erre megtámadják őt. Egy jelentős fenyegetés. Három nemzet hadba vonul Josáfát ellen. És nézd meg, Josáfát mit reagál. Megijedt Josáfát. Na, eddig ránk is illen a sztori, nem? Ezzel nincs semmi baj egyébként, hogy megijedt. Hogyha így folytatódik a mondat, hogy az Urat kezdte keresni, akkor az ijedtsége semmi baj nincs. Isten előtt nyugodtan lehet ijedezni. Josáfát megijedt, és az Urat kezdte keresni. Ne csak a feléig jussunk, hogy valamitől megijedünk. Mert nekünk van hova menni. Josáfát a félelme ellenére odament Istenhez, és elkezdte keresni. Önmagában a félelemérzés az egy jó jelzés, mert egy veszélyre figyelmeztet minket. Ha nem lenne félelemérzetünk, akkor nem tudnánk a veszélyeket felismerni. De a félelem csak addig jó, amíg oda visz Istenhez, utána már nem jó. Ha a félelem visszatart minket attól, hogy Istenhez menjünk, akkor az már nem jó. Josáfát veszélyben van, és felismeri, hogy Istenre van szüksége. Tudjátok, mi mutatkozik meg benne? Az, hogy lehet, hogy fél, de az Isten félelme nagyobb ennél. És ez az Isten félelem ki tudja szorítani az összes többi félelmet az életből. Megijedt Josáfát, és az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Az Urat kezdte keresni. Tetszik nekem ez a fickó. Nem kérte a nemzetét olyan dologra, amit ő maga már ne tett volna meg. Elkezdte keresni az Urat, és utána hívta a nemzetét, hogy gyertek ti is, keressétek az Urat, és böjtöt hirdetett. Visszatérő kép a Krónikák könyvébe, és ez sem véletlen, hogy olyan vezetőket mutat be, akik keresik az Urat. Nem sorolom föl, de itt kiírtam azokat a példákat, Ezékiásról, Josáfátról, Ászáról, stb. Olyan vezetők, akik keresték az Urat. És elhiszed nekem, hogyha olyan vezetők vannak egy gyülekezetben, egy városban, egy nemzetben, akik keresik az Urat, ott nagy dolgok történnek. Ha egy olyan vezető van egy családban, aki keresi az Urat, ott nagy dolgok történnek. Lehetett volna így is ez a történet, hála Istennek nem így volt, hogy Josáfát megijedt és pánikba esett. Vagy az, hogy Josáfát megijedt és vadul telefonálni kezdett segítségért. Megijedt és felbérelt egy idegen haderőt. Na, ilyenről már olvastunk a Krónikák könyvében. Vagy hogy elfutott a saját hadseregéhez. De nem, Josáfát nem ezt csinálta. Megijedt, de elkezdte keresni Istent. Én azt gondolom, hogy keresni az Urat, ez mindig aktuális, ezt mindig mondhatnák, hogy milyen jó lenne keresni az Urat, de valahogy most látok olyan folyamatokat, akár a gyülekezetben, akár az országunkban, ami nagyon aktuálisra teszi ezt, hogy akár személyesen, vagy gyülekezetként keressük az Urat. Szeretnék, tervezem is, hogy lesz majd ilyen este, amire önként, aki akar, eljöhet, hogy így éjfélig akár így fennmaradunk, és így keressük Istent. Ami azt jelenti, hogy nem így hova bújtál, hanem dicsőítjük, éneklünk, várunk, hogy szóljon hozzánk. Hogy összhangba kerülhessünk az ő akaratával. Szerintem elég aktuális lenne. Mit csinál Jósáfát? Imára és böjtre hívja a nemzetét. Eszembe jutott erről egy történet, amit most nem olyan régen hallottam, és szeretném nektek is elmondani. Nagy-Britániában történt, a II. Világháború elején, amikor György király és a parlament kijelölt 7 napot, amit nemzeti imanapnak neveztek el Angliában. Amikor az egész nemzetet imára és böjtre hívták. Anglia egy nagyon szorult helyzetben volt. Már kitört a II. Világháború, és nem álltak jól. A németek ugye a Blitzkrieggel elfoglalták már a kontinens nagy részét, és ott volt egy látszólag bukott háború, ahol Anglia lesz a következő áldozat. És a parlament és ez a király imanapot hirdetett. Az egész nemzetet hívták imára. Nem akarom az összeset elmondani, de mind a 7 nap után csoda történt. Egy párat hadd mondjak el, mert szerintem nagyon bátorító. Az első imanap az 1940. március 27-én volt. 350 ezer brit katona szorult Észak-Franciaországban, majdnem Abdába, Dunkerque-nél. Ugye jöttek a németek, és napok voltak hátra számukra. Amikor volt ez az imanap, egy héten keresztül utána a csatorna Anglia és Franciaország között tükörsima volt. Ez így nincs sosem. Tehát ez a tengerrész, ez állandóan hullámzik, ott mindig heves árapály van, és mindig hullámzás van. Ami nehezíti a hajóknak a közlekedését. De az imanap után egy hétig tükörsima volt a tenger. Amit úgy neveztek el, hogy föl is írtam valahová, hogy csendes vizek csodája. És én erről tudtam, mert történelemből tanultunk róla, csak azt nem tudtam, hogy ez azután volt, hogy az egész nemzet imádkozott. És 350 ezer katonából 349 ezeret kimentettek. 1000 hajó dolgozott azon a héten, és vitte a katonákat. És csoda történt. A következő imanap az 1940. augusztus 11-én volt. Nem sokkal, pár hónappal később. Ez annak az időszaka volt, amikor Arthur Göring, aki a repülés miniszter volt Németországban, elrendelte, hogy bombázni kezdjék Londont. Miután lement az imanap, elkezdtek hullani a bombák Londonra. Néhány brit repülő volt az, aki fel tudta venni a versenyt, fel tudott szállni, és lelőttek 180 náci bombázót. Ez egy csoda volt. Tehát olyan arányok voltak, ahol ez nem volt várható, és látva ezeket a folyamatokat, leállították London bombázását. 1940. szeptember 8-án volt a 3. imanap. Ez volt a 2. invázió időszaka, amikor újra támadtak a németek. Most már 5 vadászgépet küldtek minden bombázó mellé, hogy védjék a bombázóikat, és sikeresen lebombázhassák az angol fővárost. Ekkor is, meghazudtolva az arányokat, 185 bombázót lőttek le az angolok. És megint le kellett fújni ezt az inváziót. Néhány nappal később Brémában, a náci főhadiszálláson, Hitler elrendelte, hogy partra szálljanak egy nagy invázióval Angliában. És az imanap után egy hatalmas vihar tört ki a csatornán, és ahogy elindultak a német hadihajók, annyira vad volt a tenger, hogy 40 kilométerre rallébb lőttek az ágyuk, és gyakorlatilag nem tudták elindítani az inváziót. Minden egyes imanap alkalmával csoda történt. 7 imanap, amikor a nemzet odament Isten elé, és nem is tudták, hogy mi vár rájuk, ezekről ők nem tudtak, de egyszerűen keresték Istent, és Isten cselekedett. Én azt gondolom, hogy nekünk nincs sok lehetőségünk Magyarországot imára hívni, nem? Legalábbis elég kis hittel állok ezzel így, de azt gondolom, hogy magunk, vagy a családunk, vagy a gyülekezetünk, az dönthet úgy, hogy imádkozunk, és keressük Istent. Észrevettem saját magamon, most az saját nevemben beszélek, hogy ha imáról van szó, akkor minden más előrébb kerül. Akkor hirtelen álmos leszek, hirtelen fáradt leszek. Hirtelen valami más dolgom van, vagy fölhívnak. És olyan vagyok, mint ez a három tanítvány a Gecsemáné kertben, aki Jézus mondta, hogy most itt hagylak titeket, imádkozzatok, mindjárt visszajövök. És amikor Jézus visszajött, akkor alva találta őket. És így mit mondott nekik? Ennyire nem tudtok vírasztani velem egy órát sem. És én nem hiszem, hogy ilyen károsztatólag mondta, csak így felismerve a helyzetet, hogy srácok, egy óra. Egy órát kértem. Az, aki ezt a történetet elmondta, elmondott még egy történetet a saját életéből. Úgy hívják ezt az embert, hogy Phil Twente, lehet, hogy valamelyikötök ismeri. 30 éve imádkozik minden nap legalább egy órát. És mondta, hogy ezt nem büszkélkedésben mondja, Istennel dicsekszik. És elmondta, hogy hogyan indult ez az egész. 30 éve minden nap legalább egy órát imádkozik. Értünk is egyébként, mert én szoktam neki kéréseket küldeni. Hogy indult ez az egész? Hallgatott egy tanítást, egy lelkipásztor mondta neki a következőket a hallgatóságnak, hogy próbáljatok ki valamit. Egy héten keresztül minden nap imádkozzatok egy órát, és nézzétek meg, hogy mi történik az életetekkel. Hogyha nem érte meg, akkor hagyjátok abba. De nézzétek meg egy hét után, hogy mi lesz. És azt mondta akkor a film magának, hogy ezt kipróbálja. Ez 30 évvel ezelőtt volt, és azóta is minden nap legalább egy órát imádkozik. És elmondta, hogy az első alkalom, amikor leült imádkozni a konyhába, az úgy történt, hogy imádkozott, és eltervezte, hogy egy órát fog imádkozni, ott volt az óra előtte, imádkozott, és úgy gondolta, hogy már legalább másfél órája imádkozik, és fölnézett az órára, és csak 7 perc telt el. És mondta, hogy ez nehéz lesz. És kitalált egy segédeszközt magának, hogy az Úr imádsága minden szava fölött imádkozni fog. Minden szava fölött gondolkodik, és annak mentén imádkozik. És észrevett, hogy sokkal könnyebb volt neki imádkozni. És amióta meg már ez az ima beindult az életében, azóta neki már nehezebb lenne leállni, mint ezt folytatni. Mi lenne, ha megtennénk? Én nem gondolom, hogy így egymást kéne ebben elszámoltatni. Mi lenne, ha mi magunk tennénk, így keresnénk az Urat, és oda szánnánk egy időt arra, hogy így Isten elé megyünk. Akár a saját életünkért, akár a családunkért, akár a gyülekezetünkért. Most elég aktuális lenne, mert hétvégén nagyon fontos események lesznek itt Vácon. A nemzetünkért, a városunkért, a vezetőinkért. Én azt gondolom, amikor egy nép keresi Istent, ott mindig történik valami. Jósáfát imára és bőjtre hívja a nemzetét, hogy álljanak oda Isten elé, hogy alázzák meg magukat az Úr előtt. A Márk 9-ben van egy történet, amikor ugye a tanítványok próbálják kiűzni abból a gyermekből a démon, de nem sikerül nekik, és Jézus megtisztítja ezt a fiút, és utána a tanítványok megkérdezik, hogy Jézus, miért nem ment ez nekünk? És Jézus válasza az volt, rámutatva a bőjtnek meg az imának az erejére, hogy ez a fajta, ez kemény dió, ez csak ima és bőjt hatására megy el. Mert amikor az ember ezt a kettőt teszi, és ezek ilyen leporolandó, ilyen régi klisék, nem? Ima meg bőjt. De amikor ezt teszik, annak olyan lelki ereje van, amit az az ember tud, aki ezt gyakorolja. Amikor imádkozunk és bőjtölünk, akkor nem leteszünk valamit Isten elé az asztalra, hogy na, látod, most te jössz. Látod, mennyit hajlandok vagyunk megtenni? Nem, egyáltalán nem erről szól. Nem fizetünk Istennek azért, hogy ő csináljon valamit. De amikor imádkozunk és bőjtölünk, akkor valahogy minden más dolgot félreteszünk, és a szívünk összhangba tud kerülni Istenével. Akkor valahogy Isten akaratát meg tudjuk cselekedni, és ebben van az erő. Hogy összhangba kerülünk azzal, amit ő szeretne csinálni. Jósáfát is úgy megy Isten elé, hogy Uram, mi itt vagyunk. Itt ez a fenyegetés. Jönnek ezek a népek, és Uram, mi mégis eléd jövünk. összegyülekeztek, és segítségül hívják Istent. És felállt Josáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta: Uram, őseink Istene, Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, Te üzted ki ennek az országnak a lakóit, néped, Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátodnak, Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták: Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhénység jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és Te előtted, mert a Te neved ebben a templomban van. És a segítségért kiáltunk hozzá nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. Ha látod az amóniak és moábiak, Szér hegyvidékének a lakóit, akik között nem engedted átfordulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodról, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezen a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád tekintünk. A király odaáll a nép elé, és ezt az imát mondja el. Egy Adam Clark nevű nagyon híres kommentáríró mondta azt, hogy ez a legérzékenyebb, a legkecsesebb és a legelegánsabb ima az Ószövetségben. Ez az ő véleménye volt, de kétségtelen egy nagyon különleges ima, ahol Josáfát megemlékezik Isten hatalmáról. Nézd meg, hogy kezdi az imát. Azt mondja, hogy Uram, őseink Istene, Te vagy Isten a mennyben. Így kezdi az imát. Őseink Istene, és felnéz a mennyre, Uram, Te, aki a mennyben vagy. Nem pont ugyanez, amire Jézus tanított minket az Úr imádságánál? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Egyik kulcsa az imának, hogy fölemeljük a szemünket erről, ami körülöttünk van, és felnézzünk Istenre, és észrevegyük, hogy ő kicsoda. Ha így kezdődik az imánk, akkor máshogy fogunk imádkozni. Én szoktam máshogy is imádkozni, amikor a problémára figyelek. Persze Istenhez beszélek, de a problémára figyelek, hogy Uram, ez egy nagyon nagy probléma, kérlek, így old meg, és Uram, hozd megoldást, és végig a problémám van a szemem. Mennyire más az az ima, ami Istenre viszi a szemünket, és szinte a problémát így mellesleg, hogy ja, el is felejtettem, érkeztem az imát. Isten, aki a mennyben vagy. És nézd meg, hogy mire emlékezik, hogy milyen nagy munkát végzett Isten az ő nemzetében, hogy Izrael elől kiúzta az ország lakóit, Ábrahámnak adta azt, megemlékezik Ábrahámról, megemlékezik arról a ígéretről, amit Salamon kapott a templom kapcsán, hogyha ide jönnek a templomba, a nyomorúság, a baj, a háború idején, akkor segíts meg minket, és Isten erre azt mondta, hogy megteszem, amit kér Salamon. Erre hivatkozik Josáfát. És utána azt mondja, hogy Uram, de Te látod, hogy évekkel korábban, évszázadokkal korábban a Te szabadra kerülte ki Mózes, Ammont és Moábot. Te mondtad azt, hogy ne nézzenek velük a harctéren szembe, hanem kerüljük ki őket. És azt mondja, hogy most ezek a nemzetek, akiket mi megóvtunk a Te szavadra, most ők okozzák a mi vesztünket. Isten sose tenne olyat, hogy valamilyen korábbi engedelmességünknek valami szenvedés legyen most a jelenben a következménye. Isten sose tenne ilyet. Hogy kifizessük az árát annak, hogy Istennek engedelmeskedtünk, és mint egy szenvedés, hogy kára van annak, bárcsak a másik utat választottam volna. Tudod, hogy amikor imádkozunk, akkor hivatkozhatunk arra, amit Isten mond? Ahogy itt Josáfát is, hogy Uram, nem Te mondtad azt, hogy kerüljük ki őket? Istennek tetszik az, amikor így imádkozunk. Hogy Uram, nem Te ígérted azt az ígédben? Nem Te mondtad azt? És ez Isten nem kéri ki magának, hogy tudod, engem ne figyelmeztes arra, amit mondtam, hanem Istennek kedves az, amikor mi az ígéretei mentén imádkozunk. Azért adta őket. Josáfát nagyon őszintén imádkozik, és a végén azt mondja, hogy nekünk nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Azért egy király szájából ezt a saját népe előtt, ez egy nagy dolog. Hogy beismeri, hogy ki mondja, Uram, nekünk nincs megoldásunk erre a helyzetre. Az egyetlen megoldásunk, az Te vagy. Én szeretnék visszakerülni abba az állapotomba, ami lehet, hogy akkor volt, amikor megtértem, és még nem tudtam szinte semmit a dolgokról, hogy így mindig Jézusra gondoltam, hogy ő a megoldás. Én azt gondolom, hogy ma is ő. Ma is minden élethelyzetemben ő a megoldás. És egy helyes ima az, hogy Uram, nekem nincs erőm szembeszállni a kísértésekkel, a próbákkal, a küzdelmekkel, a nehézségekkel. Uram, én nekem egy megoldásom, ahogy rád tekintek, hogy rád nézek. Ezt csinálják ők is. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk, csak rád nézünk. Tőled várjuk, hogy hozz megoldást. És nézd meg Isten válaszát. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Ekkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zakarjáhu fia, az Benányá fia, ez Jeiel fia, az Matányá fia, Ászá fiai közül való lévita volt. És megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Josáfát király, ezt mondja nektek az Úr. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Ott áll ez a nagy sokaság Isten előtt, azt mondja az ige, hogy ott vannak a gyerekek, a feleségek, a fiak, ott vannak családok Isten előtt, és itt csendben állnak. Elmondja Josáfát az imáját, és itt csendben állnak Isten előtt. És rászáll az Úr lelke az egyik prófétára, és elkezd Isten nevébe beszélni. Gondoljátok el, milyen pillanat ez. És azt mondja, hogy figyeljetek rám, egész Júda és Jeruzsálem lakói, és te is, Josáfát király, ezt mondja az Úr, ne féljetek. És ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Ne féljetek. Azért mondja Isten ezt, mert féltek. Ez egy nagyon valódi veszély volt, egy nagy sokaság jött ellenük. De azt mondja Isten nekik, hogy ne féljetek, ez nem a ti háborútok, hanem Isteni. Holnap induljatok ellenük, ők a Cinhágon vonulnak föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztegálnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Isten azt mondja a prófétán keresztül, és fölismerik az emberek, és Josáfát is, hogy most Isten szól. Ez a harc Istené. Na jó, az jó hír, akkor ki se kell mennünk a harctérre. Akkor majd itt maradunk, és majd Isten győznek. Nem. Mit mond nekik Isten? Ez a harc Istené, de ti vonuljatok föl. Vonuljatok ki a halszintérre. Nem azt akarom, hogy itt legyetek, menjetek ki és álljatok meg. Ott fogtok állni, amikor Isten győz a harctéren. Isten győzni akart, Isten harcolni fog, de azt szeretné, hogy ők ott legyenek. És milyen érdekes, hogy Isten elmondja az ellenséges haderőről, hogy itt fognak eljönni, itt fognak megállni, minden stratégiát, minden taktikát tud róluk. Nektek nem kell harcolnotok, csak vesztegálnotok. Megmondom nektek őszintén, gondoljátok végig, hogy ez, én azt, ha nekem mondja ezt Isten, ez sokkal több hit, szóval ez sokkal nagyobb hitpróba, mint ha azt mondta volna, hogy harcoljatok, és én győzök. Ez nagyon húzós, hogy csak álljatok ott, és majd én győzök. Persze vonuljatok föl, minden rendben, de majd én harcolok helyettetek. Ez nem az jelenti, hogy nekik semmi dolguk nem volt. Mert az első benyomásunk az, hogy hát ez könnyű. Na, próbáld magad az ő helyzetükbe képzelni. Kimenni oda, amikor tudod, hogy te nem vagy elég a megoldáshoz, és várni, hogy Isten majd megtartja a szavát, és győz helyetted. Ezért ez kemény. Hitből oda kellett állniuk, és hitből, bizalommal elfogadni, hogy amit Isten megmondott, azt meg fogja cselekedni. Holnap vonuljatok föl, és ne féljetek, mert veletek van az Úr. Isten nagyon sokféleképpen győzhetett volna. Csinált már máskor mást. Volt, hogy jégeső jött, volt, hogy tűzeső, volt, hogy egy másik hadsereg jött, volt, hogy elhívták őket a hadmezőről az ellenséget, és elmentek máshová. Itt nem ezt akarta. Itt valami nagyon komoly hitpróba várt Júdára. És nézd meg Júda válaszát. Ekkor Josáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindjárt reborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Júda válasza, dicsőítés. Imádták Istent. Én azt gondolom, hogy nem erre a válaszra számítottak. De Isten szavát elhitték. Ezért jött belőlük dicsőítés. Az ellenség még jött, tehát nem az volt, hogy most elsöpröm őket, és aztán imádták az Urat. Nem, az ellenség ugyanúgy jött. De ők leborultak Isten előtt, és imádták Istent. Hát ez az. Ezért kellett hit. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta hitet várja tőlünk Isten. Ezt a fajta bizalmat. Ezért íródott ez a történet, hogy ők elhitték Isten szavát. És ezt kellett hallani a fogságból visszatért Izraelnek, és ezt kell hallanunk nekünk is. Az ellenség közeledett, de ők tudták, hogy Isten győzni fog. Elhitték. És ez az egész Isten kereső alkalom egy ilyen dicsőítő alkalommá fordult át. Hálásak voltak és örültek. És nézd meg, 20. vers. Kora reggel fölkeltek és kivonultak Tekó a pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Josáfát és ezt mondta. Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói. Higgyetek Istenetekben az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek a prófétáinak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és ezt az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Kimentek a harcmezőre, másnap, nem maradtak otthon, kimentek a csatatérre, oda, ahol Isten mondta, hogy menjenek, és előre tették a dicsőítő csapatot. Ez így vicces, szerintem. De milyen jó, hogy ezt így önként, ezt megbeszélte így Josáfát a néppel, hogy kit állítsunk oda, nem az csak, hogy na, menjetek előre, hanem majd meglátjuk, mi lesz. Megtették, amit Isten kért. Ott álltak harcra várva, hozták a fegyvereiket. Nem arra számítottak, hogy itt nem fog, nekik semmit nem kell csinálniuk, de előre állították a dicsőítő csapatot. És az volt itt a leírás róluk, nézzétek meg. Akik szent öltözetben dicsőérték őt, és akik szent öltözetben dicsérték őt. Szó szerint ez így hangzik, akik dicsérték a szentsége szépségét. Isten szentségének szépségét dicsérték. Ezt énekelték, adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart a szeretete. Mennyire jó így élni? Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart a szeretete. Ők erre számítottak. Ez volt a bizalmuk. Isten megtartja a szavát, mert örökké tart a szeretete felénk. Ekkor elkezdték az újongást és a dicséretet. Beindult a dicsőítés. Az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és Szér hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a Szér hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek Szér lakóival, egymás pusztítását segítették elő. Mire a júdabeliek a puszta őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön. És senki sem menekült meg. Akkor odament Josáfát és hadi népe, hogy összeszedjék a zsákmányt, tömegével találtak náluk felszerelést, ruhákat és értéktárgyakat. Annyit zsákmányoltak, hogy el se bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A 4. napon összegyülekeztek az áldásvölgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet áldásvölgynek még ma is. Ahogy nem van írva ez a csata, nincs is csata, de nézd meg, hogyan írja a 22. vers, hogy elkezdték az újongást, és még ugyanebben a versben, Isten igéje ezt a kettőt összekapcsolja nekünk. Elkezdték a dicséretet, és az Úr eközben ennek hatására, vagy éppen ebből kifolyólag lázadókat szított közöttük, és elkezdtek egymást vagdosni. Ahogy Isten megígérte, ez Isten csatája volt. Elmondhatok nektek egy személyes véleményt ennek kapcsán? Én nem gondolom, hogy a dicsőítés győzött. Hallottam már olyan tanítást, hogy a dicsőítő csapatnak elő kell menni, és a lelki harc, stb. Én nem gondolom, hogy a dicsőítés volt ez. Ez a hitük volt. Ha nem lett volna hitük, ki sem mentek volna aznap reggel. És ezt mondja a János levele is nekünk, hogy a hitünk győz itt a világ felett. Hadd olvassam föl nektek azt a részt a János leveléből, az 5. fejezet, a hit győzelméről szól. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Az ellenség saját magát likvidálta. Ez a három nép. És amikor megérkezett Júda, már csak a zsákmány várta őket. Annyi zsákmány, hogy 3 napig hordták haza. És a 4. napon összegyűlökeztek újra, hogy hálát mondjanak Istennek. Abban a helyen ott úgy hívtak, hogy áldás völgye. És külön megmondja még az a szerző, a krónikák szerzője, hogy ez a völgy még akkor is megvolt, amikor hazatértek a fogságból. Még most is van egy áldás völgye. Héberül úgy hangzik ez, hogy berach. Nagyon hálásak voltak az Úr győzelméért, és a sok áldásért. Azért a jóságért, azért a kegyelemért, ami részük volt. Hálásak voltak érte. Szerintem elég sokszor kéne nekünk is ebben a völgyben járnunk. Érdekes, hogy ez nem egy hegytető. Nem az áldások hegytetőjéről van szó, hanem az áldások völgyéről. Szerintem nekünk is el kéne járnunk ide. Mert Isten úgy tervezte a mi életünkben is, arra váltott meg minket, azt mondja az Efézusi levél, hogy az ő kegyelmének magasztalására éljünk. Hogy megtapasztaljuk Isten jóságát, olyan szeretetet, amit nem érdemlünk meg, olyan áldásokat, amiben nem lehetne részünk az ő kegyelme nélkül. És hogy ennek a jóságnak a magasztalására éljünk, hogy dicsérjük Istent a jóságáért, hogy hálásak legyünk, az áldások völgyébe járjunk. Azt mondja az Efézus 2:7, hogy Isten szándéka az, hogy az eljövendő korszakokban megmutassa nekünk az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Nem tudom, hogy nézel a jövőd elé, milyen időszakok jönnek, hogy mi vár rád, de Isten szemszögéből ezek a korszakok arról szólnak, hogy mindegyikben megmutassa az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát Jézus Krisztusban irántunk. Hogy utána azt mondhassuk, hogy Uram, én annyira hálás vagyok neked. Újra itt találom magam az áldások völgyében, hogy hálás vagyok neked, Uram. És ez a nép is ezután a nagy győzelem után csak hálát adott. Uram, te győztél, köszönjük, megmentettél minket. Én tudom, hogy akadnak nehézségek az életünkben. Bár lenne olyan időszak, amikor ne lenne. Így ilyen nincs. De mégis Isten arra a helyre hív, hogy mindenért hálát adjunk. Ezt írja a Tesszalonikai levél, hogy legyetek hálásak mindenkor. Itt tartunk most. Ebben a völgyben járunk most. Az áldás völgyben, ahol hálás a szívünk Istennek. Vagy az életünk egy nagy kiszúrás. Én nem gondolom, hogy Isten ilyen életet szánna nekünk. Sokkal inkább azt szeretné, hogy a szívem tele legyen hálával. Uram, olyan jó vagy hozzám. Nagyon szeretném mondani ez alapján, a történet alapján, hogy ez a minta, hogy mindig így kell győzni. De sajnos nem ez. Vannak csaták, amit Izraelnek meg kellett vívnia. Nem ez lett a minta, hogy mindig a dicsőítő csapat elől ment, és akkor ők csak nézték távcsővel, hogy Isten, nézd, látod, kinyírta az ellenségünket. Nem, egyáltalán nem ez volt a minta. De mindig az a minta, ebből a történetből viszont ezt átvehetjük, hogy mindig a bizalmunkat várja Isten. Mi az, ami túlmutat ezen a történeten? Amit átvehetünk, hogy igen, ez az, ami a lelki harcra mutat rá. Emlékeztek, azt mondta Isten nekik, hogy ti csak álljatok meg, és figyeljétek, hogy én mit teszek. Pál írta az Efézus belieknek, hogy a támadás idején, tudod mi a keresztény ember feladata? Hogy megálljon Isten erejében. Amikor lelki harcban vagyunk, hogy megálljunk Istennek az erejében, ne a magunk erejére támaszkodjunk, hogy nem majd mi győzünk a lelki harcban, hanem Isten erejére támaszkodjunk. Hogy dicsőítsük Istent a belső szobánkban, vagy a gyűliben. És a másik példa szerintem, amit átvehetünk ebből a történetből, ez a hála. Én nagyon sokszor kérek Istentől. És amikor megtörténik, akkor ritkán adok hálát. Pedig a legerőteljesebb keresztény dicsőítés az a hálaadás. Amikor ezt írja a Zsidók 13:5, hogy az a mi dicsőítésünk, amikor a hálaadás gyümölcsét hozzuk Istennek. Találkoztam már egy hálás emberrel? Amikor valaki csak így szárnyal attól, hogy így annyira hálás azért, ami érte őt. Jó ilyen emberekkel találkozni. Gondold el, hogy te lennél egy ilyen ember, aki nem zúgolódik, nem panaszkodik, nem háborog, hanem egyszerűen hálás Istennek. Elképesztő hatással tud lenni egy ilyen ember a környezetére. És ez Istennek a dicsőítése. Még a történet a végére, aztán már befejezem. Így uralkodott Jósáfát Júdában, 35 éves volt, amikor király lett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azubá volt, Silhi lánya. Apjának, Ászának az útján járt, és nem tért le róla, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, mert a nép nem ragaszkodott szívből ősei Istenéhez. Jósáfát egyéb dolgai elejétől végig meg vannak írva Jéhunak, Hanáni fiának történeteiben, amelyeket fölvettek a Izrael királyairól szóló könyvbe. Általában így szokott vége lenni egy ilyen király történetének. Így Isten útján járt, azt tette, ami helyes, legalábbis, hogyha az ilyen jó király volt, mint Jósáfát, és pont. Az a fejezet még nem ért véget. És szeretett, hogy van még egy pici nyúlfarknyi történet itt, amire szerintem Jósáfát nem volt büszke. Hallgass meg ezt. Ezután társult Jósáfát Júda királya Ahaziával, Izrael királyával, aki bűnös dolgokat vitt véghez. Ahaziá, Aháb gyereke. Na, Jósáfát újra baj van. Sőt, ezt a kapcsolatot ő kezdeményezi. A királyok könyvéből tudjuk, hogy ő hívja Ahaziát, hogy csinálják ezt a dolgot együtt. Azért társult vele, hogy hajókat építsenek, amelyeknek Tarzizba kellett menniük. A hajókat Ecion Geberben építették. Eliézer azonban a marésai Dovaváhú fia így profétált Jósáfát ellen. Mivel társultál Ahaziával, összezúzza művedet az Úr, össze is törtek a hajók, és nem tudtak Tarziszba menni. Egy nagyon rövid történet itt Jósáfát életének a végén. Még hozzá toldja ezt. Szerintem nem volt Jósáfát büszke rá. Újra elkövet egy olyan ostoba dolgot, amit korábban is, hogy szövetkezik ezzel az Ahaziával. Semmi köze nem lett volna hozzá. Ha végig gondolj, semmi helye nem lett volna, hogy vele társuljon. De hajókat építettek, amik elmennek majd Tarzizba, és hoznak Ofírból aranyat. Ez egy átsiklik sokszor a szemünk, hogy így Ofír. Ezt a Biblia olyan kifejezésként használja, hogy Ofír híres volt az aranyáról. A legjobb arany Ofírból való. Csak az a helyzet, hogy máig nem tudjuk, hogy mi ez az Ofír. És az a gyanunk, hogy ez egy ilyen utópia volt. Ez egy ilyen fantázia hely volt, hogy elmegyünk oda, és majd meggazdagszunk. Hogy majd megcsináljuk a szerencsénket. Gyere is, építsünk hajókat. És így hol van ebben Isten? És nem is engedi meg ennek a királynak, hogy elmenjenek, hanem ott a kikötőben ezek a hajók elsüllyednek. És gondolnánk, hogy jaj, Isten, te olyan keményen bánsz ezzel a királlyal. Tudod, olyan jól bánt Isten vele, hogy ezek a hajók el se indulhattak. Így nem engedte el. Nem engedte el Jósáfátot ebbe az irányba. Megóvta ettől a bajtól, hogy Ahaziával összeszövetkezzen, hogy ebből az aranyból szerezzen. Nem ez volt Isten szándéka. Isten szeret minket. És lehet, hogy néha úgy érezzük, hogy keményen bánik velünk. De azért teszi, hogy így megóvjon bajoktól, hogy megtartson azon az úton, amit kijelölt nekünk. Túlságosan szeret ahhoz, hogy elengedjen jobbra, balra, nincs idő erre. Ma kell cselekednünk Isten akaratát. Legyünk bátrak. Ha nincs, akkor kérjünk. Töltekezzünk be a Szentlélekkel, ami bátorságot ad. Hogy menjünk tovább a megszentelődésben. Hogy szeressük egymást jobban. Nem tudom, hogy melyik az a rész, ami nektek szólt ebből a történetből. Nekem ez a nemzeti ima nap, ez nagyon felbátorította a szívemet. Én nem tudom Magyarországot imára hívni, de magamat, a családomat, a Gyülit tudom. Ha már együtt vagyunk így, mi lenne, ha imádkoznánk, és fölemelnénk a hétvégét, ugye a Vigalom hétvégéje jön, amikor egy csapat jön Amerikából hozzánk, evangelizáció lesz pénteken is, szombaton is, vasárnap itt lesznek a gyülekezetben. Így kérjük Isten munkáját a gyülekezetben is, a csapatban is. Nyisson ajtót az evangéliumnak, adjon bátorságot mindenkinek, aki jön szolgálni, hogy bátran szóljuk Isten igéjét, az evangéliumot. Így keressük Istent, menjünk Isten elé most. Jó, nyugodtan, ha Isten ad imát neked, akkor hangosan mondd el, és ha együtt mondhassunk rá, amen, és majd én a végén lezárom. Hálát adok azért, hogy felnézhetünk rád ma, Uram, az Istenünkre, aki a mennyben van, és köszönjük, hogy mi is felismerhetjük a Te nagy hatalmadat, Uram, hogy Te alkottál mindent, égen és földön, hogy nincs hozzád hasonló Isten, így Te szavadra minden térd meghajol majd, Uram. Imádkozunk, hogy adj nekünk bátorságot, Uram, a Te útjaidon járni, hogy bátran felvállaljuk, Uram, hogy mi hozzátartozunk, hogy bizonságot tudjunk tenni, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Uram, adj nekünk még többet magadból, Uram, és töltsd be a Szent Lelkeddel minket, Uram, hogy szerethessünk úgy, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy hozzátartozunk. Szeressük egymást, hogy szeressük azokat, akik majd hétvégén itt lesznek közöttünk. Szeressük az elveszetteket, Uram. Köszönöm, Uram, hogy kiküldesz minket a világba, Uram. De nem hagysz minket árván, hogy velünk jössz, Uram, és Te akarsz lenni a mi jó illatunk. Én imádkozom, hogy tenni sajtót az evangéliumnak. Áld meg a programokat, Uram. Kérlek, hogy vigyázz a csapatra, vigyázz a Gyülire, Uram. Ha ne érje őket baj az úton. Így kérlek, hogy ha ne perzseljen minket a nap túlságosan, nagyon meleget mondanak a hétvégére. Így kérlek, hogy Te rejts el minket a Te árnyékodban kell. És imádkozom, hogy Te nyitogass szíveket, Uram, akikkel majd beszélhetünk. Hadd legyünk áldás az idősek otthonában, Uram, a Máltai kórházban, szátokon a gyerekek között, Uram, a börtönben, akár az a főtéren, Uram, az Adulámban, hallanban, akárhol is vezetsz minket, Isten, nyiss ajtót az evangélium előtt. És köszönöm, Uram, hogy ma beszélgethettünk Josáfát életéről, imádkozom, hogy taníts minket imádkozni, Uram. Bízni abban, hogy Uram, Te egy ima megválaszoló Isten vagy. És valóban, amikor a Te néped keres téged, akkor hatalmas és nagy dolgokat jelentesz ki neki. Uram, ez az ígéret. Ezt olvasok Jeremiás könyvében, hogy kerestek engem, akkor nagy és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki. És Uram, mi ezt elhisszük, és szeretnénk keresni a Te arcodat, bízni benned, Uram, és dicsérni Téged, és ott találni magunkat az áldásai völgyében, Uram. Nem is feltétlen csak úgy, hogy nem ér minket baj, sőt, mondtad is, hogy ezen a földön nyomorúságunk lesz. De Uram, tudjuk, hogy velünk vagy, Uram, és a Te jóságodban járhatunk, a kegyelmed magasztalására élhetünk, Uram. Taníts nekünk ezt a dalt énekelni sokszor, Uram, hogy így hálás szívvel éljünk neked. Kérlek, áld meg a gyülekezetünket, Uram, áld meg a szolgálatunkat, Uram, és tedd a mi kezünk munkáját maradandóra. Jézus nevében. Amen. Amen.